Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogy az szól hozzánk János evangéliumából, a 19. fejezet 32. versétől a 42. versig. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona láncsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tett róla bizonságot, és az ő bizonságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás: csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól: néznek majd arra, akit átszúrtak. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mindegy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és lepletbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézus megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Ámen.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Nehezen találjuk, Urunk, a szavakat, amikor szembesülünk azzal, ami ott a Golgotán történt. Amikor megértjük és elfogadjuk, hogy ezt az áldozatot értünk, esendő, bűnös emberekért hoztad, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Amikor ott állunk a kereszt előtt, és meglátjuk mindebben a te végtelen szeretetedet, áldunk, Istenünk, hogy te ma is élő, mindenható Úr vagy, aki feltámadtál, aki letörted a halál bilincsét, és itt vagy velünk most is, személyesen, és keresel, hívsz bennünket ezen a reggelen is. Köszönjük, hogy gyermekeidként jöhetünk hozzád, megszólíthatunk téged. Mennyei édesatyánknak szólíthatunk, és eléd vihetjük személyes életünket, a gyülekezet életét. Eléd vihetjük a hálánkat, örömeinket ugyanúgy, mint fájdalmainkat, kudarcainkat, gyengeségeinket, vagy éppen a bukásainkat, tévedéseinket. Bocsásd meg, Atyánk, a mi bűneinket. Az, hogy olyan hamar feladjuk a harcot, a küzdelmet, és oly sok szomorúságot okozunk neked az engedetlenségünkkel, hitetlenségünkkel. Köszönjük, Istenünk, hogy te nem fáradsz vele soha, és nem mondasz le róla. Azzal a bizonyossággal és hittel állunk meg előtted, Urunk, hogy te látod a mi életünket, látod, amivel ma egyen-egyenként idejöttünk. Kérünk, újíts meg bennünket, hogy általad gyógyulhassunk. Nyisd meg a mi szívünket, hogy minél jobban megismerhessünk igéden keresztül. Kérünk, jöjj közel hozzánk, szent lelkedet áraszt ki ránk. Áld meg közösségünket, szolgálatunkat. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét, amely az előző ige szakasznak a üzenetét egészíti ki a számunkra, Péter első leveléből olvasom, Péter első levelének az első fejezetéből, a harmadiktól az ötödik versig, így szól hozzánk az ige. Áldott, ami Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz, hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Amen. Kedves testvérek, János evangéliumából a felolvasott ige szakaszban egy különös, nagyon nehéz lélektani helyzetbe lépünk be. Egy olyan helyzetbe, ami egyedi ennek az egész világnak a történelmében. Szinte olyan, mint a légüres tér, folytogató ez a sötétség, hogy Jézus, az Isten fia halott. Ebben az egész ige szakaszban, ami elhangzott János evangéliumából, Jézus halott. A nagy csütörtök éjszaka sok-sok beszélgetése, az elfogatás és a per borzalmai után, keresztre feszítés, fájdalma után itt állunk, ebben a gyászban. Jézus halott. Milyen reménység lehet akkor, amikor Jézus halott? Mi minden játszódhat le ezeknek az embereknek a szívében, akik ott vannak körülötte, akik kapcsolódnak hozzá? Hogyan dolgozzák föl mindazt a gyászt, azt a veszteséget, amit Jézus halála okoz nekik? És mi ennek az üzenete számunkra? Annál is inkább tudunk a mai napon ehhez kapcsolódni. Így érkeztünk el éppen a mai napra, ehhez az ige szakaszhoz János evangéliumában, mert ez az egyházi évnek az utolsó vasárnapja. Következő héten már advent első vasárnapját ünnepeljük, és elkezdődik az új egyházi év, és a karácsony várásának az időszaka, valami új kezdődik. Ez a mai utolsó vasárnap, amit úgy is szoktak nevezni, hogy örökké valóság vasárnapja, vagy örök élet vasárnapja. November utolsó vasárnapja, a november, amely olyan sok gyászzal és emlékezéssel teli hónap. A hónap elején emlékezhettünk azokra, akiket szerettünk, de már nincsenek itt közöttünk. Újra elénk jöhettek az életünknek a veszteségei, a feldolgozott, vagy még nagyon is élő gyászaink, azok az emberek, akikre emlékeztünk. És most itt a hónap végén ez a vasárnap a visszatekintés mellett előre is irányítja a figyelmünket. A saját múlandóságunkra, és a saját életünknek a végére, földi életünknek a végére. Ameddig van erőnk, ameddig van feladatunk, addig nem gondolkozunk általában ezen. Amíg tart az egészségünk, addig tesszük a dolgunkat. Inkább csak egy-egy veszteség szokott bennünket megállítani. Ebben a vasárnapon egyrészt visszafelé tekintünk most, a mi életünknek a veszteségeire és azoknak a feldolgozására, és ebben segít nekünk János evangéliuma, és az, ahogyan ott látjuk Jézus halálában, Jézus halála körül az ottani szereplőket, másrészt pedig Péter levele alapján előre is nézhetünk. A saját személyes életünkre nézve kereshetjük a reménységet. Amikor Jézus meghal péntek délután van, közeledik a péntek este, ami a nagy ünnepnek, a páska ünnepnek a kezdete. A nyugalom napja, és a törvény szerint az ünnepre nem szabad holttestet temetetlenül hagyni. Hiszen átkozott, aki a keresztfán, aki a fán függ, mondja az Ószövetség. Ezért a zsidó nagytanács tagjai elmennek újra Pilátushoz, 24 órán belül már másodjára ott vannak, és engedélyt kérnek, hogy a holtesteket levehessék a keresztről. Pilátus pedig megadja az engedélyt. És Jézus kétségkívül meghalt eddigre már, de a két másik keresztre feszített még él, és ezért a katonák oda mennek, és eltörik a lábszár csontjukat. De a kereszt halára, ha gondolunk, akkor ott ez a lábszár csont eltörése igazából a halál beálltát szinte azonnalivá néhány percen belülivé tette. Mert hogy az elítéltek, ahogyan a halál tusájukat vízták ott a kereszten, a lábukra támaszkodva valamennyire próbálták mindig fölemelni a testüket, hogy ki tudjanak lélegezni, és minden kilégzés és belégzés egy ilyen föllemozgásba került neki, és amint nem tudtak támaszkodni már a lábukon, lehetetlenné vált a kilégzés, és így perceken belül megfulladtak. Tulajdonképp ez egy kegyes halál volt számukra, de mégis nagyon kegyetlen, ahogy így hallgatjuk. A Jézusnál erre nem volt szükség, mert Jézus eddigre már meghalt. Itt vannak a zsidó nagytanács tagjai, akik csak az ünnepre figyelnek. Arra figyelnek, hogy az ünnepre minden elő legyen készítve, minden rendben legyen. Semmi szeplő, semmi folt, semmi ránt, semmi ne legyen azon az ünnepen. Minden tökéletes legyen. És egy kereszten szenvedő haldokló, az nem illik bele az ünnepnek az emelkedettségébe, meg a tisztaságába, meg a szépségébe. Jézus halálát elintézetnek tudják, ezt a hosszú ideje, hónapok, évek óta tartó Jézus ügyet elintézték, és aztán lépnének is tovább, gyorsan, ne is lássuk tovább itt ezt a Jézust. Le kell venni a keresztről, hogy senki másra láthassa soha többé, és úgy tenni, mint hogyha semmi nem történt volna, megülni szépen az ünnepet, és magunk mögött hagyni, lerázni magunkról mindazt, ami történt. És ahogy a nők állnak itt Jézus halálával szemben, ebben a mozdanatban van valami, ami a mi személyes életünknek a veszteségeiben is sokszor jelen van. A személyes gyászunkban, akár kisebb dolgok fölött, akár egészen nagy dolgok fölött. Amikor erőszakosan igyekszünk minél hamarabb túllépni a fájdalomnak a szakaszán. Amikor erőszakosan igyekszünk felejteni és vissza sem nézni. Amikor igyekszünk menekülni a veszteségeinknek a valódi következményeitől. Igyekszünk menekülni a fájdalomtól és a felismerésektől. Pedig mindenféle veszteségünk csak akkor kerül a helyére az életünkben, hogyha nem spóroljuk meg ezt a szembenézést, ha nem próbálunk mi hamarabb úgy tenni, mintha minden a normális kerékvágásban menne, hanem hagyunk időt rá, hagyunk időt magunknak a feldolgozásra. Ahogyan a nagy tanács tagjai elzárkóznak és mennek tovább, és úgy tesznek, mintha semmi nem történt volna, valahol minket is jelképeznek, ahogyan mi próbálunk sokszor túl hamar túllépni a dolgokon. Ők Jézus halálában egy ügyet látnak, amit elintéztek, ahelyett, hogy meglátnák benne Isten bárányának a feláldozását. És olyan egy ironikus, hogy a páska ünnepre készülnek, hogy méltóképp tudják ünnepelni a páskát, és közben nem veszik észre, hogy beteljesedik az a profécia, vagy az az írás, ami még Mózes második könyvében van megírva a páska ünnepnek az elrendelésekor, a páska báránynak a csontját nem lehetett megtörni. A páska bárányt, amikor a páska ünnepre elkészítették, ugyanezen a napon, amikor Jézus keresztre feszítették, a családokban készültek a páskára, az ünnepre, és nem lehetett megtörni a páska bárány csontját, és ők nem látják meg ezt az áthallást. Vakok maradnak a beteljesülő proféciákra, akik az írásoknak a szakemberei. Zakariásnál olvassuk, hogy néznek majd őre, akit átszegeznek. Ahogy a Jézusnak nem törik meg a csontját, ahogyan átszegezik egy dártával. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik az Ószövetség lapjain ott vannak, és amit ezek az emberek, a nagy tanács tagjai jól ismertek. De nem hagynak időt maguknak, hogy bármire is rájöjjenek, hanem lépnek tovább. Menjünk, mert ünnepelnünk kell, essünk túl ezen.
De van itt mégis két ember, a nagy tanácsnak két tagja, akik nem tartoznak bele lelkileg ebbe a társaságba. Két olyan titkos tanítvány, akik, amíg Jézusért nem vallottak szót mellette. Nyíltan. Az egyikük Nikodémus. Emlékszünk Nikodémusra, aki éjszaka titokban ment Jézushoz, mert beszélgetni akart vele, mert valami nagyon-nagyon vonzott a Jézushoz. Akit Jézus tanított az újjászületésről. És maga sem tudta, hogy higgye, hogy újjászülethet-e valaki, aki olyan vén, mint ő. Ő, akinek Jézus elmondta, szó szerint így, hogy amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. És én biztos vagyok benne, hogy Nikodémusban érnek ezek a szavak, formálják őt belülről. És aztán van még egy jelenet, amikor Nikodémussal találkozunk, amikor a nagy tanács elhatározza a Jézus megölését, akkor Nikodémus felszólalott a nagy tanácsban, hogy talán meg kellene hallgatni őt is. Mert nem jó, hogy per és ítélet nélkül és tárgyalás nélkül akarunk valakit csak úgy halálra adni. De elhallgattatják. És aztán Nikodémus többet nem hallatja a szavát. És aztán Nikodémus talán ahogyan látja azt, hogy Jézus valóban fölemeltetik. Valóban, úgy, ahogyan Mózes a pusztában fölemelte a kígyót, úgy emeltetik fel Jézus a keresztre. Talán összeáll a fejében az utolsó két kocka, ami kellett ahhoz, hogy meglássa, hogy Jézus tényleg messiás. Hogy minden, amit abban a beszélgetésben neki az újjászületésről mondott, az nem csak levegőbe való beszéd volt, hanem igaz. És ahogyan ezt megérti, közben meg ott az a megütközés, hogy de ha igaz volt, akkor hogyan halhatott meg? Mégis halott. És most már mindennek vége is késő. Szintfalhattam volna mellette, de nem tettem meg. Megmenthettem volna a társaimtól, de nem tettem meg. Elszalasztottam a lehetőséget, hogy amíg itt volt, tanuljak tőle, amennyit csak lehet. Elszalasztottam a lehetőséget, hogy kifejezzem felé a szeretetemet. És az a 100 fontnyi kenet, ami körülbelül 35 kilónyit jelent, amit ő oda visz Jézus temetésére, az a mérhetetlen pazarlása, hogyan Jézus temetéséhez ő hozzá akar járulni, ebben benne van ez az elkésettség, fájdalma, az, hogy nem tettem meg, nem álltam ki mellette, amikor lehetett volna. És ugyanehhez a lelki vonalhoz kapcsolódik Arimátiai József is, aki szintén a nagy tanácsnak a tagja. Elmegy Pilátushoz, a pogány Pilátushoz. Pedig az ünnep mindjárt beköszönt, és hogyha ő tisztátalanná teszi magát Pilátusnál, akkor ő nem vehet részt az ünnepben. És elkéri Jézus testét, és fölajánlja a saját sírját, ott a jeruzsálemi városfal közelében, azon a sírhelyen, azok között a sírhelyek között, ahol a leggazdagabbaknak volt csak sírja, a legdrágább, legértékesebb sírok egyikét, hogy Jézusnak méltó nyughelye lehessen. Mert már ő sem tud többet tenni, mert Jézus halott, és már nincs mit tenni. És ennek a fájdalmát már nem lehet enyhíteni. Esetleg talán csak azzal, hogyha még utólag még valamit teszünk, egy pici-pici dolgot, ami a lényegen nem változtat semmi, de talán egy kicsit megnyugszom, és a bűntudatom egy kicsit alább hagy. És akkor itt van még Pilátus is, aki fölismerte Jézusnak az igazságát, de nem mert kiállni mellette, és nem merte a saját politikai hatalmát kockáztatni. És most milyen engedékeny? Római hatóság, római ítélet által kivégzett foglyot csak a legritkább esetben adott ki a családtagoknak, mert az eltemetést a római katonák végezték, valószínűleg egészen méltatlan körülmények között. És Pilátus teljes engedékenységgel áll ehhez a kéréshez. A nagy tanács részéről is, meg Arimátiai József részéről is. És mindent megad, amit kérnek. Mert Pilátusban is talán ott van ez az elkésettség, hogy ez az ember igaz volt, és én nem tettem érte semmit. Elmulasztott lehetőségek, elszalasztott alkalmak, ki nem mondott szavak. És hogyha a saját életünk gyászaira gondolunk, akkor bennünket is terhelhetnek ezek. Ennek a három embernek, Nikodémusnak, Arimátiai Józsefnek és Pilátusnak az érzései. Ezek a mi érzéseinkkel is sokszor közösek. Mert nagyon sokszor mi is csak utólag jövünk rá, hogy mit tehettünk volna egy-egy kapcsolatban. Hogy mi lett volna a jó döntés. Hogy hogyan kellett volna szeretnünk azt az embert, akit már nem szerethetünk. És ahogyan a gyász útját járjuk, ez valahol a lélektani folyamatnak is a része. Hogy újra és újra föltesszük magunknak ezeket a kérdéseket. És még akkor is, ha igazából mindenki azt mondja körülöttünk, hogy de hát mindent megtettél érte. Még akkor is, hogy margas ez bennünket belülről, hogy tényleg mindent megtettem? Tényleg nem lett volna még valami, amit tehettem volna érte? Valami, amit ki kellett volna felé fejeznem? Ezen a vasárnapon Jézus sírja ott áll előttünk, és ott állnak ezek az emberek, akik jártál a szívükben, összezavarodottan, bénultan vannak ott e körül a sír körül. És ott állnak előttünk azok a sírok, amelyek fölött mi gyászolunk, gyászoltunk. És ott áll előttünk az a sír is, amelybe majd bennünket fognak egy napon beletenni. Mi az, ami a reménységünk, mi az, amibe kapaszkodunk. Péter első levele erről beszél, mert a lekcióban az ige csak Jézus temetéséig jut ezen a mai napon, de mi már nem csak eddig látunk. És hogyha végig megyünk is a tanítványokkal, akár a titkos tanítványokkal együtt ezen a lelki úton, nekünk van hova néznünk, és tudjuk, hogy ez a történet nem ért véget a nagy tanács elfusolási szándékával, nem ért véget Nikodémus és Arimátiai József utólagos jóvátételi vágyával, vagy Pilátus bűntudatával, hanem lesz folytatás ennek a történetnek. És az a sír, amiben Jézust helyezték, az nem a végső nyughelye lett, hanem három nap múlva már üresen állt. És amikor mi valakit a temetőbe kísérünk, akkor szoktuk mondani, hogy az utolsó útjára kísérjük, a végső nyughelyére. De Jézusra nézve kimondhatjuk, hogy hát nekik sem a végső nyughelyük. Mert Jézus sokkal-sokkal többet ígért ennél az őket szeretőknek. Olyan élő reménységet, amelynek az ő feltámadása a biztos záloga. És ez az az élő reménység, ami gyógyíthatja a mi szívünket. És ez az a enyhülés a gyászban. És ezt tudja elvenni az olykor még értelmetlenül is ott mardosó bűntudatot, a miért kérdéseket. Ez segít szembenézni a valósággal, és tovább élni itt ebben a világban, addig, ameddig itt tart az útunk. És szembenézni azzal is, hogy ez az út, ez egyszer végére fog érni. Mit mond el Péter első levele erről az élő reménységről? Néhány nagyon egyszerű igazságot, amik a hitünket erősítik. Az első az, hogy ez az élő reménység, ez ajándék számunkra, mert Isten irgalmából kaptuk Jézus feltámadása által. Isten az, aki Krisztus által újjá szül bennünket. Hogy megtörténjen az a csoda, amiről Jézus és Nikodémus beszélgetnek, hogy szükség nektek újonnan születnetek. És bár az Ószövetség görögül íródott, de az akkori embereknek a héber gondolkodás volt a fejükben, volt a természetes, és a héber nyelvben van a irgalom és az anyaméh között egy áthallás. Az irgalom, Isten irgalma, az mindig valahol az anyaméh biztonságát jelentette. Isten irgalma az az oltalmazó, védő körülölelés, ahogyan az anyaméh öleli körbe a magzatot. Isten ilyen irgalommal tekint ránk, és ilyen irgalommal hordoz bennünket, ahogyan az anyaméh biztonsága hordozza a magzatot, és így szül bennünket újjá, az új életre, az élő reménységre. Másrészt irgalomra annak van szüksége, akinek a helyzete reménytelen. Irgalmat az kér, aki nem talál emberileg megoldást. Épp ezért ahhoz, hogy az élő reménység bennünk ott legyen, az elkerülhetetlen, hogy a saját életünk reménytelenségével szembenézzünk. Azzal, hogy az életünket igyekezzük megtervezni, igyekezzük jól élni, igyekezzünk jót továbbadni az utánunk jövőknek, igyekezzük elvégezni a feladatainkat, megtenni mindent, ami rajtunk áll, de amikor eljutunk oda, hogy a saját mulandóságunkkal kell szembenézzünk, hogy egy napon ennek az egésznek vége lesz, minden igyekezetünknek, minden akaratunknak, akkor emberileg nézve az önmagunk erejéből mégsem tudunk erre másképp reagálni, csak vagy félelemmel, hogy félek a haláltól, vagy pedig feladással, hogy Hát úgyis minden mindegy, hiszen úgyis vége lesz az egésznek egyszer. Emberileg mi csak ide tudunk jutni. Az élő reménység, ami túlmutat ezen, az nem belőlünk fakad, hanem az Isten ajándéka számunkra. Péter azt mondja, hogy ez az élő reménység egy örökségre szól, amely el nem múló, amely soha nem avul el, soha nem fakul meg, és soha nem veszít az értékéből. És az örökség, ha ezt a szót halljuk, ez mindig egy kapcsolatot feltételez. Örökséget a gyermek kap, az örökös, aki egy családban él benne. Mi az, amit mi örökségbe kaptunk? Azoktól, akik előttünk jártak. Mik azok az értékek, amiket örökségbe kaptunk? Mik azok a sebek, amiket örökségbe kaptunk és hordozunk a földi családunktól? És mi milyen örökséget adunk tovább? Mi az, amit továbbadunk lelki, szellemi vagy akár anyagi értelemben? Mennyire maradandó az, amit tovább tudunk adni? Ezek a kérdések folyamatosan kimondatlanul ott vannak velünk, ahogyan az életünk útját járjuk. És az a reménységünk, hogy a földi, a vérségi kapcsolatainkon túl egy másik családba is tartozunk, Isten családjába, ahol szintén örökösök vagyunk, ahol az örökséget adó maga Isten, az Atya, és ahol a mi örökös társunk Jézus Krisztus, az Isten fia. És ez az örökség ez nem olyan töredékes és sok-sok nehézséggel terhez, mint amit mi kaptunk, vagy mi tudunk továbbadni, hanem olyan, amelyre érdemes várni, ami hibátlan és tökéletes. És ez az örökség a mennyben van eltéve számunkra, így mondja Péter. Ezért van bennünk egy folyamatos keresés, egy folyamatos vágyakozás, és az életünkben egy folyamatos, állandó beteljesületlenség érzés, amiben a tökéletességet csak egy-egy pillanatra, vagy egy-egy rövid időszakra éljük át. Türelmetlenül keressük azt, hogy elérjük a céljainkat, hogy feloldódjanak teljesen a félelmeink, hogy a békességet és az örömöt a maga teljességében tudjuk megélni, hogy a szeretetet olyan mélyen tudjuk átélni, ami emberileg szinte felfoghatatlan. Pedig az örökségünk, ami tökéletes és el nem múló, az nem itt vár ránk, hanem abban az országban, amit Isten készített nekünk. És ezért bármennyire is fájdalmas ez, mégis lehet, hogy sok nehézség soha nem fog az életünkben megoldódni. És sok kérdésünkre soha nem fogjuk megkapni a választ. És együtt kell élnünk az életünk, földi életünk végéig, fájdalmakkal, betegségekkel, hiányokkal, megoldatlanságokkal. Azért, mert az örökségünk, ami romolhatatlan és örökké szól, az nem erre a földre szól, hanem a mennybe, az örökké valóság idejére. És ha ezt komolyan vesszük, akkor egészen más megvilágításba kerül minden, amit ezen a földi életben hordoznunk kell. Az örömök is. Megéljük, de tudjuk, hogy ez csak a halvány mása annak, amit Isten nekünk elkészített. És a fájdalmak meg a nehézségek is. Akár a hosszan tartó nehézségek, mert tudjuk, ahogyan Pál apostol írja, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És végül azt írja Péter, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz a hitáltal az üdvösségre, amely készen áll, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ez az örökség, amire várunk, ez egyszer majd nyilvánvaló lesz, mert ez most még egy elrejtett örökség, és ezt csak hit által láthatjuk. Hit által lehet a miénk. Most még csak vágyakozunk utána, most még csak reménykedünk benne. És van, amikor ez a reménység teljesen képtelenségnek és teljesen hiába valónak tűnik, és bolondságnak tűnik. Valami ennyire kézzel nem megfogható dologban reménykedni. És úgy tűnik, hogyha keresztény emberként nem járnánk két lábbal a földön, nem mernénk szembenézni az élet fájdalmas valóságával, mintha nem is józan emberek lennénk, hanem olyan gyerekes kis naív valakik, akik bármit elhisznek, amit be akarnak nekik adni. A társadalomban ez a reménység, a mi reménységünk az szinte kiskorúsít bennünket, kívülerekez bennünket, mert nem illik bele abba a képbe, amiben élünk. De azt mondja Péter, hogy ez majd nyilvánvalóvá lesz az utolsó időben. Egy napon nyilvánvalóvá lesz a reménységünk, és az a feszültség, amiben most élünk, az teljesen természetes, mert még nem lett nyilvánvalóvá. De egyszer nyilvánvalóvá lesz, és minden szem meglátja, és minden térd meghajol majd az élő Jézus előtt, aki eljön és uralkodni fog. Ma az örök élet vasárnapján erre a reménységre hív bennünket az ige, hogy így tekintsünk előre, így nézzünk előre a saját életünknek a folytatására és a saját földi életünknek a végére. És hogy így adjunk hálát Istennek azért, hogy mindezt elkészítette számunkra, és hogy ő maga az, aki megőriz bennünket erre az örökségre. Amen. Imádkozzunk! Hála néked, Bárány, mert atyánk lett az Isten. Hála neked, Jézus Krisztus, hogy egyszeri és tökéletes páska báránya lettél, akinek szolgálat nem törték meg. Akire csak néztek, mint akit átszögettek. És aki a sírban voltál, értünk, megjártad a sírnak azt a mélységét, amelyet egyikünk sem kerülhetünk el. Dicsőítünk téged azért, mert te kijöttél a sírból, és te élő úr vagy, és azt a reménységet adod nekünk, hogy nekünk sem a sír a végső nyughelyünk, hanem elhívtál bennünket örök életre, veled való örök dicsőségre és örömre. És amikor éljük az életünknek az egyszerű hétköznapjait, harcoljuk a mindennapi küzdelmeinket, akkor sokszor csak addig látunk, hogy megoldjunk egy feladatot, túljussunk egy nehézségen, meggyógyuljunk egy betegségtől. Sokszor nem látunk tovább, és nem nézünk arra a reménységre, amit te adtál. És ezért a küzdelmeink lehúznak, és reménytelenséggel töltenek el. És csak egy malomkerék, mókuskeréknek látjuk azt az életet, amit élünk, amiben menni kell és tenni kell újra és újra. Köszönjük, hogy mindennek van egy olyan kifutása, ami nem tőlünk függ, nem mi szereztük meg, hanem ami a te ajándékod. Köszönjük, hogy a végén majd minden könnyet letörölsz a szemünkről, és feloldasz minden fájdalmat és minden kérdést bennünk, és minden betegségre gyógyulást hozol. Kérünk, hogy hadd lehessünk ennek a reménységnek az emberei, és hadd élhessünk úgy, hogy ez a reménység tükröződjön rólunk, azok számára is, akik nem ismerik ezt a reménységet, akik nem ismernek téged. Így áld meg a gyülekezetünket, hogy ilyen reménységtől sugárzunk közösség lehessen. Így áld meg a személyes életünket. Köszönjük, hogy velünk jössz és hordozol bennünket az életünk útján. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.